Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, a szombati hittanóránk témája. Ugye Szentírástból egy-egy részt olvasunk folyamatosan, és egy-egy szónál, kifejezésnél megállunk, és ennek próbálunk utána nézni, tehát nem elmélkedésről van szó, hanem inkább megpróbálom közelebb, érthetőbbé hozni az evangélium szavait, akár a korabeli előírásokat, vagy szokásokat. Eljutottunk Máté evangéliumának 5. fejezetéhez, ahol ugye a hegyi beszéd található, és a 21-től a 26. versig Jézus a haragról szól. Hallottátok, hogy a régiek ezt a parancsot kapták, ne ölj! Aki öl, állítsák a törvényszék elé. Én pedig azt mondom nektek, már azt is állítsátok a törvényszék elé, aki haragot tart embertársával. Aki embertársát ostobának nevezi, állítsák a nagytanács elé. Aki azt mondja neki, hogy te bolond, méltó a pokol tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy embertársadnak valami panasza van ellened, hadd ott az ajándékot az oltár előtt, s menj előbb békül ki embertársaddal, aztán tér vissza és ajánd fel ajándékodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny idejében, amikor még az úton vagy vele. Nehogy átadjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a poroszlónak és börtönbe kerülj. Bizony mondom neked, nem szabadulsz ki, amíg az utolsó fillért is meg nem fizeted. Harag a jelenlévő rossz által kiváltott szenvedély, valójában a düh szítása. Düh ugye egy érzés, ami akaratunktól függetlenül jön, ezt nehéz valahogy befolyásolni, azonban más a helyzet a haraggal, mert itt már tudatos döntés van a düh mellett. Tehát ezt a dühöt erősítjük magunkban, akkor beszélhetünk haragról, akár haragtartásról. A Szentírásban azt olvassuk, hogy a harag indulat szenvedély súlyos következményekkel, meggondolatlan tettekre indít, tovább viszályt kelt, büntetést von maga után, de ugyanakkor a megfékezett harag nem visz bűnbe. Mindenre természetesen találunk idézet a Szentírásban. Többek között azt is olvassuk a Szentírásban, hogy a harag legyőzése a férfi legnagyobb erénye. Hősies erőre vall. A haragot csillapíthatja a bölcs beszéd, az ajándék, az idő és a feledés. Minél erősebb, gazdagabb, hatalmasabb valaki, annál könnyebben gerjed haragra, és annál félelmetesebb a haragja. Például a példabeszédek könyvében olvassuk, hogy a király haragja a halál hírnöke. Pál apostol a test cselekedetei közé sorolja haragot. Jakab levelében olvassuk haragjában, nem azt teszi az ember, ami Isten előtt igazságos. Szent Pál az Efezusiakhoz itt levélben írja, ha elfog is benneteket az indulat, ne vétkezzetek. Jézus elítélte a gyilkossággal együtt a haragot, melynek oka lehet. Ugyanakkor Jézus is haraggal űzte ki a templomból a kufárokat, tehát szent harag is van. Az erkölcstanban a harag a 7 főbűn egyike. Erkölcsi súlyát a tárgya, illetve megnyilvánulásának fokozata adja. Türelmetlenség, ingerültség, bőszültség, gyűlölet, halálos bűn, amennyiben szándékosan a szeretet és az igazságosság ellen irányul, azaz van benne megfontoltság. Bocsánatos lehet a harag, amennyiben gyengeségből, a test természetes adottságából, a temperamentumból fakad. Erkölcsileg közömbös, amíg az értelem legyőzi a belőle fakadó bosszúvágyat. Jogos vagy szent lehet a harag, amennyiben tárgya igazságos, azaz az erkölcsi rend megzavarása váltja ki, illetve annak helyreállítása hajtja. A harag oka az erkölcsi erő hiánya, valamely nehézség vagy igazságtalanság elviselésére. Gyökerei visszamennek a kevésségig. Ha nem küzdünk ellene, az ember haragos természetű lesz, nyugtalan, ideges, indulatos. Ezek miatt fokozatosan elgyengül, mind kevesebbet képes elviselni, minden apróság ingerli. Emlékezetét kitölti a másik embertől kapott bántás. Nem tud megfeledkezni róla, nem képes Istenre hagyni a dolgot. Dacos hallgatásba vonul, vagy hosszasan tárgyalja a másik hibáit, s az igazságosság, a szeretet vagy a közjó ürügye alatt harcol a megbüntetésért vagy megszégyenítéséért. A harag melegágya lehet a vitákba bonyolódás, a túlzott ragaszkodás a saját nézeteinkhez. A lelki életben a harag burkolt formái, ingerültek leszünk az ima és más kötelezettségünk miatt, főleg lelki szárazság idején, bosszankodunk sokszoros ismétlődő tökéletlenségeink miatt, mert gyorsabban szeretnénk elérni a tökéletességet, mint Isten azt adja. A harc a harag ellen, a harag első jeleit nyomjuk el magunkban. Nagyon fontos ilyenkor a hallgatás. Szentek tanácsa szerint, ha az ember haragra lobban, jó elmondania egy üdvözlégyet, vagy egy röpimát. Azt szokták mondani, hogy elszámolni 20-ig mielőtt megszólal. A későbbiekben ne foglalkozzunk a sértéssel. Próbáljuk mentegetni a sértőt, igyekezzünk elfelejteni szavait. Ne hallgassunk megszóló, rágalmazó beszédet. Küzdjünk a gyanakvás ellen, fejlesszük önuralmunkat, a bántást jóval viszonozzuk. Gyakran elmélkedjünk a szenvedés értelméről és értékéről, Isten igazságosságáról. Fontos az önmegtagadás, az ellenség szeretet gyakorlása, a nehézségek és a Krisztus szenvedéseiben való részesedés utáni vágy erősítése. Kedves testvérek, azt olvastuk Máté evangéliumában, már azt is állítsák a törvényszék elé, aki haragot tart embertársával. Aki embertársát ostobának nevezi, állítsák a nagy tanács elé. Aki azt mondja neki, hogy te bolond, méltó a pokol tüzére. Tehát időzzünk néhány pillanatig a törvényszék, a nagy tanács kifejezés mellett, és az ellenférről is szeretnék szólni egy néhány szót. Amikor törvényszékről beszélünk, akkor itt a bíróság juthat az eszünkbe, és valójában azt is kell értelmezni. Tehát Jézus azt mondja, hogy már azt is állítsák a bíróság elé, aki haragot tart embertársával, tehát nem csak azt, aki embert öl, mert ugye a gyilkosság mindig valahol általában haraggal kezdődik. Aki embertársát ostobának nevezi, állítsák nagy tanács elé. A nagy tanács valójában főtanácsot jelent, vagy a vének tanácsát, a Sanhedrint, vagy görögül Synedriont, a babiloni fogság utáni zsidóság legfőbb törvényhozó testülete volt, tehát azt mondhatnánk ma, hogy legfelsőbb bíróság elé állítsák azt, aki embertársát ostobának nevezi. Jézust is ez a főtanács ítélte halálra. Amikor a Szentírás ellenfél kifejezést használ, akkor arra kell gondolnunk, hogy egymással szemben álló felek a dialógusban, a nemes harcban és versenyben vagy perben, akik szemben állnak egymással, akár sportban is ellenfélről van szó, nem ellenségről. Tehát az ellenfeleket nem a másik eltiprásának szándéka állítja szemben egymással, hanem az igazság keresésének vágya, vagyis győzzön a jobb, miközben mindketten közelebb jutnak az igazsághoz. Kedves testvéreim, a mai hittanóra szüneteiben Johann Sebastian Bach műveiből válogatunk. Körülbelül 5 perc múlva lesz lehetőség arra is, hogy a kedves testvérek telefonon keresztül hozzászóljanak az elhangzottakhoz. A haragról volt szó, és esetleg akinek van tapasztalata vagy jó tanácsa, hogy személy szerint ő hogyan szokta legyőzni az indulatokat, a haragot önmagában, vagy hogyan tudott megbocsátani valakinek, illetve hogyan tudta elfogadni a másik embernek a bocsánat kérését, ha valaki szeretné ezzel kapcsolatban tapasztalatait megosztani, hogy mások is buzduljanak, akkor lesz erre rövidesen lehetőség. A telefonszámaink Magyarországról hívható 00 421 35 7 72 72 72, Szlovákiából 0 35 7 72 72 72. Most hallgassunk is zenét. Van egy kedves hallgatónk a vonalban, aki szeretne hozzászólni a témához. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, amen. Katalin vagyok, Lóránt atya, kérem, és én velem az történt, hogy a szomszéd fiatalok káromkodtak, és én nekem jött nekem egy férfi a házból, hogy én miért szittam az ő anyja, mondom, én senkinek nem szittam semmiért, mert engem nem úgy tanítottak. És durmá orva is vert, és ellökött a udvaron a betonra, és szétnyílt a gerinc alsó női medence csigolyám, és azóta rollátorral járok, mert nyomorék lettem, és nem én csináltam, én nem szóltam egy árva szót, és nem az, hogy nem tudom elfelejteni, hanem borzasztó sok hátrányom van, olyan nyomorék lettem, hogy nem, alig tudok menni meg, szóval nagyon nagy bán, és akkor ezt hogy, hát most enyhültek a rossz érzések, de a papa is elment az örökké valóságba, a kutyuskám is elment, mert
és hogyan tudta feldolgozni ezt a megrázó élményt?
Hát nem, mert maradandó károsodás van, és jó, 3 év múlva azt mondja, hogy hát akkor ki káromkod? Hát mondom, a szomszéd. Azt mondja, hát akkor bocsánat. Hát de mondom, nyomorék lettem, bocsánat. És ő jelent, letagadta, meg ő jelentett, és meghurcoltak, bevittek a fogdába, 5 napra papa itthon feküdt betegen, és akkor úgy valahogy, nem tudom, este kijöttem, szóval borzasztóak tudnak lenni az emberek, tetszik tudni. De hát biztos, hogy nem is Isten hívő, mert egy Isten hívő ilyet nem csinál.
Biztos, hogy ember néha megtapasztal olyan dolgokat, néha, mint ugye hát Jézus is, amikor a kereszten függött az ellenségének, sőt a gyilkosainak, így bocsátott meg, hogy atyám, bocsáss, mert nem tudják, mit cselekszenek. Tehát még hogyha talán a érzelmeink, vagy a szívünk vagy mást mond, végül is akaratunkkal bocsátunk meg. Tehát az hasonlóképpen Jézus is persze, hogy óriási, tehát testi fájdalmakat is érzett, mégis arra kérte a mennyei atyát, és itt tudott imádkozni, bocsáss, mert nem tudják, mit cselekszenek. Tehát ilyet mi is azért megtehetjük, hogy kérjük az Istent, imádkozunk érte, hogy Isten bocsásson meg neki, vagy nekik, mert nem tudja, hogy mit tett, mit cselekedett. Köszönjük szépen a hozzászólását. Jó Isten áldja.
Áldja meg, Lóránt atyát, Isten áldja.
Minden jót kívánok.
A Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Folytatjuk az evangélium olvasását. Jézus ezt mondja tovább a hegyi beszédben, hallottátok a parancsot, ne törj házasságot. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már házasságtörést követett el vele. Ezért, ha jobb szemed megbotránkoztat, vájd ki és dobd el. Inkább egy tagod vesszen oda, mintsem az egész tested a kárhozatra jusson. A jobb kezed visz bűnbe, vágd le és dobd el. Inkább egy tagod vesszen oda, mintsem az egész tested pokolba kerüljön. Ezt is előírták, aki elbocsátja feleségét, adjon neki vállólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, ha csak nem paráznasága miatt, okod ad neki a házasságtörésre. Aki elbocsátottat vesz feleségül, házasságot tör. A megbotránkoztatás tág értelemben megütközés más cselekedete miatt a botránt okozó elítélése. A bűn jogos megbotránkoztatást vált ki. A megbotránkozás azonban lehet farizeusi, jogtalan, rosszindulatú ítélkezés is. Ilyen megbotránkozással vették körül a hitetlenek Jézust. Ezért mondja, boldog, aki nem botránkozik meg bennem. Aktív megfelelője a megbotránkoztatás vagy botránkozás. Megbotránkoztatás általában megütközés, ítélkezés, keltése másban, szoros értelemben bűnre vezető alkalom létrehozása. Márk evangéliuma 9. fejezetben szól a kicsinek megbotránkoztatásáról. Erkölcsi súlyossága a botránkoztató cselekedet rosszaságától, a botránkoztató szándékától és a kiváltott bűntől függ. Kedves testvérek, az idézet szentírási részben Úr Jézus itt idéz Mózesre hivatkozva váló levelet. Mit is kell el az adat értelni? Ez egy okmány volt, melynek átadásával, illetve elfogadásával a zsidók házasságát rituálisan felbontják. Az ősi Izraelben, Mezopotámiában a férnek jogában állt az asszonynak vállólevelet adni, ha már nem tetszett neki. Vállólevél birtokában az asszony visszatérhetett a szülői házba, és új házasságot köthetett, csak az első férje nem vehette el, aki elbocsátotta. Ezt olvassuk a második törvénykönyvben. Tegyük fel, hogy valaki feleséget vesz, együtt hál vele, de aztán nem talált tetszése nála az asszony, mert valami taszítót fedez föl rajta. Vállólevelet írhat neki, kezébe adja és elbocsátja házából. El is hagyja házát, s hozzámegy egy másik emberhez. A másik ember azonban szintén elfordult tőle, vállólevelet ír, kezébe adja, s elküldi házából. Vagy meghal, az a második ember, aki feleségül vette. Ilyenkor az első ember, aki elbocsátotta, nem veheti el újra feleségül, mert tisztátalanná lett. Ez utálat tárgya volna az Úr a te Istened szemében, s nem szabad a földet, amelyet az Úr a te Istened ad neked, örökségül bűnnel terhelned. Először ez a törvény követelte meg az írásba foglalást, hogy az írás pontosan mit tartalmazott, azt nem tudjuk, de valószínűleg az asszony szabadon bocsátásának egyszerű kijelentése volt. Egyébként a törvény a házasságkötés egyenlőtlen feltételeit tükrözi, mert a válás a fér kiváltsága volt. Ugyanakkor számára is vesztességgel járt, mert a jegy ajándékot nem tarthatta vissza. A Talmud a vállólevél tartalmát így fogalmazza meg. Szabad vagy bármely férfi számára, és megengedi az asszonynak, hogy vállólevelet kérjen, ha nem akarja eltartani, vagy rosszul bánik vele a férje. Ezzel kapcsolatban Máté evangéliumának 10. fejezetében ezt olvassuk. A farizeusok is oda mentek és megkérdezték, elszabad a férnek bocsátani a feleségét? Próbára akarták ugyanis tenni. De ő kérdéssel válaszolt. Mit parancsolt nektek Mózes? Mózes megengedte, hogy vállólevelet írva elküldjük az asszonyt, felelték. Jézus folytatta. Szívetek keménysége miatt írta ezt a parancsot. De Isten a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott. Az ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és ketten egy test lesznek. Ettől kezdve többé már nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét. Otthon tanítványi ismét felől kérdezgették, ezt válaszolta. Aki elküldi feleségét és mást veszel, házasságtörést követel ellene. Ha pedig a feleség hagyja el férjét és máshoz megy, házasságot tör. Kedves testvérek, ennyi fért a mai itt tanórába. Köszönöm, hogy a elmúlt bő fél órában velem tartottak. Megköszönöm kedves figyelmüket Csepregi Lacinak itt Észak-Komáromban, Sie Gábornak pedig Komáromban a technikai műszaki szolgálatát. Áldott szép napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus, Lépes Loránd atyát hallották.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Loránd atyával.
Kedves hallgatóink! 2 nap múlva elérhetővé válik megújult honlapunk, melyen új szolgáltatásunk, a hangtár is megtalálható lesz. Hallgathatóak lesznek majd imák, versek, életvezetéssel kapcsolatos műsorok, illetve tanítások olyan tanítóktól, mint Ferenc pápa, Szent II. János Pál pápa, Erdő Péter, Székely János, Böjte Csaba, Bábel Balázs, Gályenő, Olofszon Placid és Gyökösi Endre. Mindezek mellett a gyerekekre is gondoltunk, számukra mesékkel és gyerekimákkal készülünk. Tartalmaink hetente frissülnek majd.
Megújult a Mária Rádió műsorszerkezete. Az újítással arra törekedtünk, hogy a műsorszerkezet könnyen megjegyezhető és átlátható legyen. Ezért a hasonló tematikájú műsorokat igyekeztünk azonos időpontra szervezni. A változás alapvetően a magazin jellegű műsorokat érinti, a 10.45-ös, a 16.50-es, a 20.15-ös és a 21 órai sávban. Az új részletes műsorkínálat a Mária Rádió októberi újságjában és a honlapunk műsornaptárában olvasható.
Mária Rádió.